Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Lezárultak az idei tankötelezettségi eljárások, a meghozott döntések 96%-a helyt adott a szülők kérelmének, és lehetővé tette további egy évre a gyermekek óvodai nevelésben való részvételét, mondta az oktatási hivatal megbízott elnöke. Brassói Sándorral Kalapos Mihály készített interjút.
Az oktatási hivatalhoz 16.480 egyéni kérelem érkezett összesen. Ez egy magas számnak tekinthető, ez meghaladja közel 5.000-al a tavalyi beadott kérelmek számát, és ennek a kérelem számnak a 96%-ában az oktatási hivatal szakemberei helytadó döntést hoztak, vagyis a szülői kérelemnek megfelelően támogatták a gyermekek óvodába maradását. Megjegyzem, hogy kb. A felében történt úgynevezett szakértői pedagógiai szakszolgálati bevonásra sor, minden 8700 esetben, mindegyik esetben ugye az oktatási hivatal részéről a szülő felé támogatást kaptak.
A 2020-ban hatályba lépett törvény kapcsán az ombudsman és a szülői hangközösség képviselője néhány aggályának adott hangot. Az egyik az, hogy azáltal, hogy online módon kell kérvényezni azt, hogy a gyerek még óvodában maradhasson, sérül az esélyegyenlőség. Először is ez így van-e? Illetve hát ők azt is sérelmezik, hogy január 15-ig gyakorlatilag ezt a kérelmet be kell adni.
Az oktatási hivatal saját honlapján tette közé a Magyar Társadalom Informál érdekében az összes tudnivalót a szülőknek, és egyébként az összes óvoda figyelmét felhívta arra, hogy a eljárási időszak az 2021. január 1 és január 15 között van, és kifejezetten kértük az óvodákat arra, hogy a hozzájuk járó gyerekeknek a szüleit mindenképpen tájékoztassák, hogy hova, milyen módon, hogy kell benyújtani, és meddig kérelmet, további óvodában maradás, vagy esetleg a 6 éves kornál korábbi iskola kezdés érdekébe. Az oktatási hivatalnak van 15 pedagógiai központja, akik lefedik az ország teljes területét, és ilyen szempontból ők is az óvodákkal közvetlen kapcsolatban voltak. Az, hogy csak elektronikusan lehetett volna kérelmet benyújtani, ugye ez így nem pontos, ez így nem állja meg a helyét. Bár az oktatási hivatal felhívta a figyelmet arra a honlapján, hogy az ott levő elektronikus sablon használatával lehet kérelmet benyújtani, azonban több száz papíralapú kérelem érkezett a hivatalhoz olyan szülőktől, akik nem a honlapon levő elektronikus kérelem űrlapot használták. Ezeket az oktatási hivatal maradéktalanul befogadta, és több olyan eset is volt, amikor a szülő egyszerűen telefonon keresztül, vagy személyesen bejött valamelyik központunkba, és ott kvázi adta be a kérvényét, úgyhogy nem volt kötelező ezt az elektronikus formátumot használni.
Mi a helyzet a január 15-i határidővel, illetve igaz-e az, hogy egyébként a pedagógiai szakszolgálatok túlterheltek?
A január 15-i határidő az jogszabályban, törvényben szerepel, tehát a oktatási hivatal, mint hatóságnak nem az a dolga, hogy megkérdőjelezzen egy jogszabályt, hanem az, hogy végrehajtsa azt. Az, hogy a szakszolgálatok számára ez mennyi ügyet jelentett, országosan összesen 8707 darab szakértői kirendelés történt, ez egy nagyobb esetszám. Vannak szakszolgálatok az országban, ahova ezek közül több került, valamelyik kevesebb, mivel ez 198, tehát majdnem 200 helyre oszlik el az országba, nem egy olyan végtelen nagy teher, amit nem tudtak volna amúgy a szakszolgálati kollégák megtenni.
Milyen káruk lesz azoknak a gyerekeknek, akik mégis elkezdik, úgymond nem iskola éretten az iskolát?
Személy szerint nagyon bízom abban, hogy ilyen gyermekből nagyon kevés lehet, hiszen a hivatal részéről mi összességében tulajdonképpen egy olyan 400 darab visszautasítást, elutasítást döntöttünk el. Ugye ezek közül is a legtöbbet szakértői kirendelés alapján. Tehát, hogyha egy pedagógiai szakszolgálat pszichológusai, gyógypedagógusai, logopédusai megvizsgáltak egy gyermeket, és azt mondták, hogy egyébként a szülői kérelmel ellentétben ők mégis azt javasolják, hogy a gyermek menjen iskolába, én akkor azért azonnal nyugodt vagyok.
Az ombudsman is vizsgálta az iskola érettség megállapításának új rendszerét. Ennek kapcsán kérdeztük Miklósi Györgyöt, a szülői hang közösség képviselőjét.
Az ombudsman a múlt héten hozta a nyilvánosságra jelentését, amiben több jogsértést is megállapított. Az egyik konkrét probléma, amit jelzett, ez az esélyegyenlőtlenség, tehát konkrétan az, hogy egy online kérvényezéses hatósági eljárást vezettek be, például hátrányos helyzetű régiókban nem biztos, hogy az online kérvényezés lehetőségével élni tudnak. Egy másik probléma, amit kihangsúlyozott, között az ombudsman, ez a pedagógiai szakszolgálatok túlterheltsége, azáltal, hogy sok új vizsgálatot ró ez a rendszer a szakszolgálatok, azok, akiknek egyébként szükségük lenne a szakszolgálatra, azok éppen háttérbe szorulnak.
Tegyük azért tisztába, hogy most tulajdonképpen a tankötelezettség halasztása, tehát hogyha egy szülő szeretné még az óvodában tartani a gyermekét, mert úgy érzi, hogy nem elég iskola érett, és ezt talán mondjuk az óvónők is megerősítik. Ennek a kérelme az most bonyolultabbá vált, vagy nehézkesebbé vált?
Igen, hát tavalytól megnehezedett a rendszer, ugye korábban helyben az óvoda állította ki ezeket a szülői vélemények figyelembevételével, tavalytól egy hatósági eljárás indult az oktatási hivatalnál, kell kérvényezni az már 15-ig. Ez volt egyébként a harmadik dolog, amit az ombudsman is sérelmezett, hogy ez egy feleslegesen korai végső határidő, és az oktatási hivatal dönt, az esetek körülbelül egy harmadában a szakszolgálat véleménye alapján. Jellemzően egyébként összességében azt látjuk, hogy az történt, hogy ugyan aki kérvényezett, annak döntő többségében elfogadták a kérvényét, de a megnehezített eljárásrend miatt mégis nagyon lecsökkent azoknak a száma, akik az óvodában tartják még egy évig a gyereket. Korábbi rendszerben olyan 30-35 ezer gyerek maradt még egy évig az óvodában, idén pedig a nyilvános számok alapján olyan 17 ezerre becsüljük azt, akiknek ez idén sikerült, és hát azt gondoljuk, hogy ez a nagyon nagy csökkenés, tehát itt több mint 10 000-re csökkent ez a szám, ez nem azért történt, mert hirtelen iskola érettek lettek a gyerekek, hanem azért, mert nagyon sok szülő nem adta be a kérvényt, pedig a gyereknek szüksége lett volna rá. Ez a csökkenés fő oka.
Nyilván az már a pedagógiai munkaterepe, de vajon milyen következményei lehetnek annak, ha egy gyerek nem megfelelő fejlettségi szinten kezdi el az iskolát, tehát még nem elég iskola érett?
Hát ez neki is rossz, meg a többieknek is rossz. Neki rossz, mert folyamatos kudarc élmény fogja érni, és ugye ez halmozódik, akkor ugye egyfajta gyengébb önbecsülés alakul ki, és később gyengébben fog teljesíteni. Lehet, hogy mondjuk a felső tagozatra jön ez ki jobban, vagy a tovább tanulásnál tud gyengébben szerepelni, nyilván ez az egész életére kihat, és hát a többieknek is rossz, mert ha egy osztályban van egy-két-három olyan gyerek, aki úgy került be, hogy nem elég érett, attól az osztály nem tud elég jól haladni. Sajnos a magyar iskoláknak a zömében nincs elegendő idő, energia, feltétel rendszer ahhoz, hogy megfelelő differenciáljanak. Gondolok arra például, hogy nincs elég pedagógiai asszisztens arra, hogyha egy valamilyen szempontból elmaradt gyerekkel külön foglalkozzanak. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez összességében mindenkinek rossz, és hogy az oktatás minősége.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint elsősorban a fertőzöttséggel leginkább érintett intézményekben kell átállni távolléti digitális oktatásra, és a szükséges település szinten is intézkedni lehet a vírus terjedésének megakadályozásáért. Rozgony Ádám kérdezte Horváth Pétert.
Nyilván mi is látjuk azt, hogy a számok sajnálatos módon emelkednek. Én is kaptam jelzést elsősorban Észak-Magyarországról, hogy abban a régióban talán a szlovák határ közelsége miatt is nagyon erősen megnőtt az iskolában is a fertőzöttek, vagy a karanténba kerültek száma, így több intézménynek át kellett állni általános iskolában is, óvodában is a jelenléti helyett az otthoni digitális jellegű oktatást, vagy óvodában pedig egész más megoldás kell alkalmazni. Nagyon sajnálom, hogy ez így történt, hiszen az általános iskoláknál sokkal nehezebb értelmezni, főleg alsó tagozaton a digitális oktatást, illetve hát nyilván a kisebb gyermekeknél pedig óvatatlan, hogy valamiféle felügyeletet otthon akkor el kell látni valamelyik szülőnek.
Ön szerint mi lenne most egy ilyen helyzetben a helyes lépés?
Azt gondolom, hogy középiskolákban, mivel már november 11-e óta digitális oktatásban vagyunk, talán nem merül fel az, hogy újabb intézkedéseket kellene hozni. A többi intézménynél azt gondolom, biztosan így is történik, meg kell vizsgálni azt, hogy regionálisan milyen az elosztottsága a fertőzéseknek. Az, hogy általánosan, országosan elrendeljenek általános iskolákban is digitális oktatást, ezt nyilván nagyon alaposan végig kell gondolni, hiszen az első 4 évfolyamnak és az első 2 évfolyamnak egyrészt az oktatás ilyen módon való átalakítása tavaszi tapasztalatok alapján nyugodtan mondhatom, hiszen mi is készítettünk egy összegzést nagyon nehéz. Másfelől pedig valóban, amit előbb mondtam, és ott azért a szülői felügyelet további problémákat jelenthet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen az lenne szükséges, hogy megnézni, hogy ez az egyes helyeken mi történik, mi a helyzet, és ennek megfelelően rendelni el ahhoz szükséges átállás a digitális oktatásra.
Tehát úgymond intézmény specifikusan kell dönteni az aktuális helyzetet mérlegelve.
Én azt gondolom, hogy talán leginkább igen, hogyha nyilván egy városban, egy településen több iskola van, és ott nagyon felüti a fejét a vírus, ott érdemes lenne elgondolkodni akár városi szinten is, hogy ne terjedjen tovább a járvány.
Mert azért, hát valljuk be, az iskolákban, a nagy létszámú iskolákban nehézkes tartani a távolságot, mindig maszkban lenni, és hát óvatatlanul ugye terjed a vírus az legkisebb érintkezésekkel is talán.
Így van, ezt az augusztusi felkészülésnél is mi is felhívtuk rá a figyelmet, mikor megkaptuk ugye az óvintézkedéseknek a szükségességéről a levelet, hogy mit kell betartani, hogy azokban az iskolákban, ahol nagy kihasználtsággal működnek az épületek, magasabb osztálylétszámok vannak, és nagyjából annyi terem, ahány osztály, ott nagyon nehéz megoldani azt, hogy a gyerekeket, ha csak lehet, akkor távolabb ültetni egymástól. Óvatatlan, hogy akár a testnevelés órára való járás, vagy más terembe, szaktanterembe való átjárással a folyosón is kialakuljanak esetlegesen torlódások, és biztos ők abban is, hogy bár minden intézmény próbált figyelni azokra, hogy minél kevesebb mozgással, minél kevesebb keveredéssel járjon a munkanap. Ettől függetlenül nehéz volt megoldani, akár az étkezésnél a helyzeteket, akár hát a normális iskolai működés kapcsán is.
Hogy tapasztalja, milyen a oltóanyagok elfogadottsága a pedagógusok körében?
Nekem erről nincsenek adataim. Én azt gondolom, hogy alapvetően hasonló, mint ahogy a társadalomban is, egyéni élethelyzetektől is akár függően, egyéni attitűdöktől is függően. Azt gondolom, hogy az nem lehet vitás, hogy oltást azt előbb-utóbb szükséges lesz, amennyiben szeretnénk normál munkamenetet végezni, és mi is azt kértük, hogy ha csak lehet, akkor a pedagógusokat vegyék előre. Nyilván kötelezni senkit nem lehet, de a biztonságos munkavégzés, akár saját magunk, akár a gyerekek iránti felelősség miatt szerintem előbb-utóbb be kell oltatni magunkat.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke tehát rendszer szinten nem vezetné be a digitális oktatást az általános iskolák alsó tagozatain. Horváth Péter arról is beszélt Kalapos Mihálynak, hogy a héten zajlanak a középiskolai szóbeli felvételik.
Nálunk a Révai Gimnáziumban, én középiskolában vagyok igazgató. Kettő osztályunk, hiszen van 6 osztályos képzésünk is. 2 osztályunk, egy 7. és 8. évfolyam jár iskolába. Szerencsére folyamatosan tudnak dolgozni ezek a diákok. Picit tömbösítettük az óráikat, hogy a pedagógus kollégák is el tudják látni ezt a kettős feladatot, akik itt vannak egyrészt a jelenlégi oktatáson, másrészt digitálisan a többi osztályunkat is viszik, illetve szervezettebben tudunk adni lehetőséget a végzős évfolyam hallgatóinak, hogy a fakultációs foglalkozásokon a kötelező érettségi tantárgyak miatt be tudjanak jönni az iskolába, és találkozhassanak a pedagógusokkal is, segítve a felkészülésüket az érettségire.
Mit lehet elmondani a középiskolai szóbelikről? Hogyan szervezték, illetve szervezik meg ezeket?
Én azt gondolom, hogy többféle megoldás volt. Szinte biztos, hogy összességében egyáltalában nem úgy történik, mint a korábbi években. Konkrétan például nálunk korábban mindig az összes diák, ez körülbelül a felvehető létszám másfél-kétszeresét jelentetett, 50-60 diákot hívtunk be az egyosztályi felvételire. Egyszerre jöttek reggel, 3 bizottság előtt vizsgáztak, felkészültek közösen egy terembe. Ez így most nyilván nem lehetett. A szüleik addig meg tudták várni őket az iskola épületében, sajnos ez most szintén nem így lehetett. Most időre, pontos időre hívtuk a gyerekeket, több terembe volt már a felkészülés is, tartottuk azt, hogy 10 főnél többen nem lehetnek egy terembe, most volt éppen elmúlt szombaton. Most idén 52 diákot hívtunk be, közülük 2 diák nem tudott megjelenni, akik bár betegek nem voltak, de osztálytársuk betegsége miatt karanténban voltak. De tudom azt is, hogy szerte az országban van, aki online módon próbálja megoldani, van, aki hasonlóan, mint ahogy mi is dolgoztunk. És van, ahol talán el is maradtak.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A Telenor és az Ipsos kutatása szerint miközben minden magyar szülő szokott a gyermekével a tanulásról és az iskolában történtekről beszélgetni, addig csupán 2/3 tartja fontosnak, hogy megtárgyalják az internetes zaklatás problémakörét, vagy a közösségi oldalak használatának tudnivalóit. Pusztai Balázs kérdezte mindenről Koren Balázs matematika tanárta, a Telenor Hipersuli program szakmai vezetőjét.
Igazából azt szoktam én mindig mondani, hogy amikor egy természetes dolog, amikor hazajön gyermek az iskolából, akkor a szülő fölteszi a kérdést, hogy és mi történt ma veled az iskolába. Ugyanúgy el kell, hogy hangozzék az a kérdés, amikor föláll a gyermek az okostelefon, a tablet, a számítógép valami elől, mondjuk leülnek együtt vacsorázni, hogy a szülő megkérdezi azt, hogy és ma mi történt veled online. Ez legyen egy beszédtéma. Ossza meg a gyerek önszántából azt a szülővel, és vitassák meg, hogy milyen tartalmakkal találkozik az online világban.
Készült egy kutatás, ami jellemző adatokat szolgáltat erre vonatkozóan. Milyen arányban éri negatív élmény a fiatal internet használókat? Tehát mondjuk hány százalékuk találkozik bántó megnyilvánulásokkal, vagy éppen nem neki való számára negatív, elszomorító tartalmakkal?
A szülők tapasztalatai szerint a gyerekeknek több mint a fele találkozik álhírekkel, és hát felnőtt tartalommal, ami talán ugye itt nem egészen mondjuk a bántó kategóriába esik, de itt is körülbelül egy 30-35-36%-uk találkozik az interneten, és hát ezek már olyan dolgok, amikről mindenképpen beszélni kell. A bántásokkal az úgynevezett például cyberbullying, amikor ugye a gyerekek egymást piszkálják. A cyberbullying jelenségével nagyon-nagyon sokan találkoznak, de nincsen erről egészen pontos adat, hogy ugye mennyi embert, mert nagyon sok esetben ez egy feltérképezetlen dolog, mert nem mernek a gyerekek akár erről megnyilvánulni, mert cikinek érzik, mert kellemetlennek érzik, hogy őket piszkálják, és erre az egyetlen jó gyógyszer az tud lenni, hogyha szülők beszélgetnek a gyerekekkel rendszeresen az online tevékenységeikről, így akár a szülő tetten érheti azt is, hogy a gyermeke valamelyik oldalon egy-egy ilyen cyberbullying eseményben benne van.
A közösségi oldalak tesznek valamilyen ajánlatot arra vonatkozóan, hogy hány éves kortól lehet odaengedni a gyerekeket felhasználóként. Ön mit mond? Van erre ideális kor?
Hát ugye 13 éves kor szokott lenni az a korhatár, ami szükséges ahhoz, hogy a gyermekeknek akár Facebook fiókja legyen, akár felnőtt e-mail fiókja legyen. 13 év alatt nem lehet ilyet létrehozni szabályosan. Vannak úgynevezett gyermekfiókok, amik létrehozhatók, és a gyermekfiókok azok védettek a szülők által. Ez egy elképesztően hasznos megoldás. Nem tud a gyermek olyan tartalmakat, alkalmazásokat, weboldalakat elérni, ami nem való neki. Ez nem arról szól, hogy a szülő kémkedni fog a gyermeke után, hanem arról szól, hogy meg tudják beszélni ezeket a dolgokat, hogy mi történik a gyermeknek a telefonján, hogy mennyi képernyőidőt ad a szülő a gyermekének. Ez egy közös megbeszélésnek a tárgya lehet.
A későbbiekben, amikor már rendes fiókjaik lehetnek, akkor hogyan gyakorolja a felnőtt ezt a kontrollt? Támaszol-e olyan feltételt mondjuk, hogy oké, használhatod a TikTokot, de akkor be kell, hogy engedj, mint ismerőst, vagy ugyanez a Facebooknál?
Itt a legfontosabb a kölcsönös bizalom. Ennél többet azt hiszem, hogy nem lehet elérni. Az online lét biztosít egy ilyen fals magabiztosságot, hogy akkor én most innentől kezdve végigkövetem a gyermekemet. Ha ez egy macska-egér harcá alakul, akkor ott úgyis a szülő marad alul a végén. Mert a gyermek lesz annyira kreatív, ügyes, hogy fog találni valami kiutat, hogy hogyan tud ebből kimászni. Ha azonban ez egy megbeszélés tárgya és egy kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés, akkor nem lesz arra szükség, hogy a szülő is jelen legyen a TikTokon. Valószínűleg egyébként számára nem is lenne öröm jelen lenni a TikTokon. És ami nagyon fontos, hogy a szülő mutasson érdeklődést az irányba, hogyha a gyermek beszámol arról, hogy most milyen videót látott például a TikTokon, vagy kikövette őt be az Instagramon, vagy bármilyen dolog történik, és a szülő ne azt mondja, hogy jaj, ez valami virtuális történet, inkább beszélj húsvér dolgokról, mert hogy ez bizony a húsvér valóság a gyermekeink számára.
Ma van a biztonságosabb internet világnapja. Már utalt rá, hogy a Telenor 14 részes tudatos net oktató videósorozattal készült erre. Arról szólnak ezek a videók, amiről mi most beszélgettünk? Hol lehet ezeket megnézni?
Ezeket a Hipersuli YouTube csatornáján lehet megnézni. Ezek körülbelül 2 perces rövid animációs videók, amik igyekeznek felhívni a figyelmet ezekre a témákra, amikről mi is most itt beszéltünk, például a Google Family Link, Link beállítása, vagy akár a YouTube Kidsnek a beállítása, de akár olyan témákat is feldolgoz, mint a hírhet úgynevezett Momo jelenség. Tehát nagyon sokrétűen, sok érdekes tartalommal lehet találkozni. Mind a szülők, mind a gyerekek számára nagyon hasznos, hogyha ezeket megnézik. Azt szeretnénk, hogy ezek a videók gondolatébresztőként szolgáljanak egy szülő-gyermek párbeszédhez.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!